Örüljünk és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány megnyegzője, felkészült mennyasszonya. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Ővé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Isten hozott mindannyiunkat végre nyárias vasárnap reggelen. 119. Zsoltár első versét énekeljük örömmel és hálával. Az oly emberek nyilván boldogok. 119. Zsoltár első vers. Dicséretünket énekeljük, ez a régi énekeskönyve 168-as volt, ó Atya Isten irgalmas nagy Úr, mind a négy versét énekeljük a dicséretnek. Tiszteletünk, megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét az eheti Zsoltár olvasmányunkból olvasom, 119. Zsoltár ez, a 105-től 112-ig terjedő versei így szólnak. Lábam előtt mécses a te ígéd, ösvényem világossága. Esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet. Nagy nyomorúságba jutottam, tartsd meg életemet ígéretet szerint, Uram. Önként vállalt fogadalmaimat fogad kegyesen, Uram, és taníts engem döntéseidre. Életem folyton veszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg. Csapdát készítettek nekem a bűnösök utasításaitól, mégsem tértem el. Intelleidet kaptam örökségül örökre, azok örvendeztetik szívemet. Szívből törekszem rendelkezéseit teljesítésére, ennek örök jutalma van. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, olyan jó lenne, ha mi is ezt így el tudnánk, mernénk mondani, hogy szívből törekszem rendelkezéseid megtartására. De valóban így van, igyekszünk és törekszünk még akkor is, ha sok hiányával maradunk. Neked köszönjük mindazt, amiben engedelmes gyermekeid lehetünk. Neked köszönjük mindazt, amiben az elmúlt héten is téged szolgálhattunk, áldhattunk, dicsőíthettünk, magasztalhattunk. Minden olyan alkalmat, esetet, történést, amikor téged ragyoghattunk, fölmutathattunk föl a világban. Köszönjük a hét minden áldását, a törődést, gondviselést, mindent, mindent, mindent. És kérünk, gazdagíts ma is a te ígéddel bennünket. Hadd érezzük, hogy a te követésednek valóságosan örök jutalma van. Ebben az örök jutalomban erősíts meg, gazdagíts meg, újíts meg mindannyiunkat. Te tudod, ha van köztünk valaki, aki lankadt, aki megfáradt, aki az élet bármely terhe alatt roskadozik, újíts, erősíts, vigasztalj, bátoríts bennünket, növeld a mi hitünket. Kérünk erre téged. Amen. Az ige hallgatására készülve a 231-es dicséretet fogjuk énekelni. Könyörüljünk az Istennek, Szent Lelkének, 372-es volt régen. Közben a gyermekek jöhetnek, akik a gyermek Isten tiszteletre indulnak Tünde nénivel. Tudja valaki, hogy milyen ünnep következik, immár jövő héten be is fog következni vasárnap. P betűvel kezdés, Pünkösd a vége. Ez az, így van, Pünkösd ünnepe jön. Egy izgalmas és szép ünnep, ha valaki tudja, hogy azt is megfejteti, miért nevezzük piros pünkösnek. Áldott gyermekisten tiszteletet kívánok, induljatok, indulhattok. Köszönöm. Mi pedig könyörögjünk Isten szent lelkéért.
Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Mester, jó nekünk itt lennünk. Készítsünk azért háromságra, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. Mert nem tudta, mit mondjon, ugyanis annyira megrettentek. De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, rá hallgassatok. És hirtelen, amint körülnéztek, már senki más nem látom maguk mellett, csak Jézus. Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az ember fia már feltámadta hallottak közül. Meg is jegyezték jól ezt az ígét, de tanultak maguk közt, mit jelent feltámadni a hallottak közül. Ezért megkérdezték tőle, miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie. Ő pedig így válaszolt. Illés valóban előbb jön el, és helyreállít mindent. Akkor viszont miért van megírva az ember fiával, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része. De mondom nektek, hogy Illés már el is jött, és azt tették vele, amit csak akartak, amint meg van írva róla. Szeretném kiemelni a 5. és 6. verseket, ezt olvassuk, Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk ezért három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek, mert nem tudta, mit mondjon, ugyanis annyira megrettentek. Amen. Gyakran kezdődik akár egy televíziós műsor, rádióműsor, vagy egy internetes rovat közvetítés azzal, hogy most bepillantást adunk, és adnak egyfajta bepillantást valamibe, akár egy gyár működésébe, akár egy színházi próba folyamatába, vagy akár egy mezőgazdasági történésbe, feladatba, valamivel egy rövidebb, hosszabb, teljesen mindegy mekkora műsorra. De ez a műfaj nem új, hiszen az evangéliumok, de akár az egész szentírás helyenként újra és újra bepillantást ad nekünk a menny világába. Ilyen a történetünk is. Ám mit kezdünk vele? Érdekel? Izgat, hogy milyen is az? Vagy némi félelmet kell bennünk? Talán kérdéseket vett föl, hogy tényleg létezik? Vagy azt is akár, hogy ha létezik, vajon én oda bejuthatok-e? Talán azt is kérdezem, hogy vagyok-e elég jó, vagy elég jó hívő ahhoz, hogy én oda bejuthassak. Egyáltalán érdekel bennünket. Járjunk kicsit körbe ezt a történetet. Próbáljuk egy picit ennek a három tanítványnak a bőrébe is bújni, és bár találjunk válaszokat a kérdéseinkre. De ha kezdjem az előzményekkel, mikor történik ez? Márka evangéliumától itt olvassuk, fejezeteket szakaszról szakaszra, azt látjuk, hogy nem sokkal korábban Jézus megjelenik egy vak embert. Ugye az teljesen világos, főleg az Ószövetség korában, hogy aki vak, az vak. Tehát az, hogy azt megjelenítani, az gyakorlatilag esélytelen volt. János evangéliumában ugye ott találjuk, amikor a vakon születettet meggyógyítja Jézus, hogy azt mondják, ugye, hogy sose hallottunk még ilyet, hogy valaki egy vakon született embernek megnyitná a szem világát, ugyan ki más lehetne ő, vagy mi más, vagy hogyan tehetni ezt, ha nem Istentől jött, mert ilyet nem lehet csinálni. Ilyen gyakorlatilag nincs. De látják a tanítványok, szóval megcsináljuk, hogy meggyógyítja, megnyílik a szem világa. Aztán elindulnak a tanítványokkal, meg a tanítványok Jézussal együtt, és közben Jézus megkérdi, hogy kinek mondanak engem az emberek. És mondanak ennek, annak, Illésnek, profétának, bárkinek, és akkor személyesen fordítja Jézus, és megkérdi, de ti magatok, akik most már annyi mindent láttatok és hallottatok tőlem, ti magatok mit mondatok, hogy ki vagyok én? Péter azt mondja, te vagy a Krisztus. vagy messiás. Te vagy az, akit Isten az első bűnesetet követően megígért, hogy eljössz és helyreállítsz mindent. Te vagy az Isten küldötte, aki tőle jöttél, értél és az egész világ megváltására. Te vagy az Istennek az a embere, valakije, aki azért jöttél, hogy a sátánt véglegesen eltipold. Te vagy a messiás, te vagy a Krisztus, te vagy az üdvözítő, te vagy az Isten megkérdőjelezhetetlen küldötte. Előadja Péter ezt a vallomást, és akkor Jézus ekkor első esetben elmondja, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, elvettetnie, hogy megölik őt, de harmadnapon föltámad. Bár megvallja Péter, hogy te vagy a Krisztus, ezzel nem tud mit kezdeni. Félre hívja Jézus, hát Jézus, gyere, figyelj, hadd mondok már valamit. Mi a helyzet? És jól lesz így a megdorgálja. Hogy mondhatsz ilyet? Hogy beszélhetsz így? És én értem Péter, hát Jézus, hát te vagy a szupersztár. Gyógyítasz, kenyeret szaporítasz, csodákat teszel minden. Hát hogy mondhatsz ilyet, hogy szenvedni fogsz, meghalni fogsz? Mondanám, hogy miféle negatív kisugárzás ez? Ne árasztanám magadból ilyen negatívokat, hát tőle csak pozitív jöhet. Tessék csak a jót mondani, az előre mutatót, a dicsőséges, a ragyogós. Tőled ezt várjuk, hát ezt kaptuk eddig is. Ez a dolog, te vagy a messiás, az üdvözítő, az Isten küldötte, aki helyreállít, megigazít, csak jót tesz. Bocsánat, miféle buta, lehúzó beszéd ez, hogy szenvedni fogsz meg. Megölnek téged, megöletsz. Hát ez ne haragudj már Jézus, ne csináld már ezt, ez nem ér. Na, nagyon keményen megkapja Péter magáért, támasztója sátán, ez hajlik a barátod. Na Péter, ha kettőnk közül valaki mutasságról beszél, az most te vagy, de nem baj, mert te még ezt most nem érted. És milyen érdekes, hogy Péter csak idáig akad fel a föltámadás gondolatára, hogy harmadnapon föl kell támadni, mert ideig el sem jut a gondolata sem, hogy megkezdődik. De és akkor milyen a sornak a végén ez a föltámadás? Nem, azt már ki is hagyja, mint ahogy se lett volna. És ezután elkezdni Jézus beszélni a követésről, még az ezzel a kifejezéssel, hogy mindenkinek föl kell tennie a maga keresztjét. Ide ízik-ízik szeretnék ezen megállni és picit körbejárni, mert a rendszerét úgy szoktuk ezt érteni és értelmezni, hogy az életem terhét, nyomorúságát, kínjait nekem kell hordoznom. És nem úszhatom meg, nem menekülhetek meg az alól, hogy az életem rám mért bajait, betegségeit, fájdalmait, tragédiáit, bármilyen nyomasztó és nehéz dolgait hordoznom kell, mert ez az én részem, ez a sok rám jövő baj és nehézség. Szívesen tárítom itt ennek a kereszthordozásnak az értelmét egy kicsikét abban az irányba, hogy miről is beszél itt Jézus? Ha elolvastam tegnap ezt az igeszakaszt, akkor azért ilyeneket mond ebben a követés részben, hogy ki meg akarja menteni az életét, elveszti. De ha valaki elveszti az ő életét, értem, az megnyeri. Vagy azt is mondja, hogy ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet, azt mondja, az ember is szégyelni fogja. Mintha Jézus sokkal többről beszélne, mint amikor mi a keresztet a nyomorúságainkra, a terheinkre húznánk rá. Mintha sokkal inkább arra a küldetésről beszélne, hogy őt tenni első helyre az életünkbe, és őt követni valóságosan, minden dolgban, sőt őt vállalni az embervilágban, ebben a akármilyen nemzedékben, akár Jézus, akár a mai nemzedéket, de ebben a Istentől elszakadt nemzedékben. Jézusnak a kereszt az a küldetése volt, amiért ő jött. Ha ezt a áldozatot veszek, akkor azt kérdezem, mi az én küldetésem? Hát nem az, hogy nyomorúságokkal troskadozzak. Mert az értelmetlen volna. Jézus keresztjének volt értelme, megváltott, megszabadított a bűntől bennünket. Így győzött a bűn, a sátán, a kísértő fölött. Értem. De annak nem sok győzelme van, hogy haloskodozok az életterre alatt. Akkor miről beszél itt Jézus, amikor azt mondja, mindenki föl kell venni a maga keresztjét? Isten a maga képére formált minket. Amikor Isten az embert megalkotta, akkor olyannak formált, hogy én őt hordozom, az ő képmását ebben a világban. Emlékszünk az adópénzre, hogy kinek a képmása, ezt a császár, hát akkor azt adjátok annak. De akinek ti a képmással megtok, az hogy ti annak adjátok magatokat, mondja Jézus. Ugye? Isten képmása vagyok. Vagyis arra teremtett meg Isten, hogy őt hordozzam, őt ragyogjam, őt mutassam föl, őt vállalja ebben a világban. És valami ilyenről beszél Jézus, hogy vállalni őt, nem szégyelni, hanem vállalni őt, hogy én Jézusé vagyok, én Jézus Krisztust követem. Valami ilyenről beszél a 119. Zsoltár is, amikor az Isten igényéről beszél. Hosszasan, hosszasan, nagyon-nagyon hosszasan. Mindennél drága, mécses, ösvényen világossága. És sietek megtartani, ez az én életem igyekezete. És szívből, teljes szívből igyekszem. Mert mit szeretnék? Azt szeretném, hogy az életem abban legyen kiterjesedett, eredményes, gyümölcsöző, sőt győzelmes. Hogy azt, amiért engem Isten elküldött erre a világra, azt teljesítem. Miért küldött el téged? Miért vagy itt? Mi a te dolgod, a te feladatod, a te küldetésed? Az a te kereszted, amit te kell hordozni. Vigyél még akkor is, ha néha nehéz, ha néha roskadozunk alatta, és teljesen mindegy, hogy ez az életnek milyen is mely területe, mégis úgy hordozható, hogy Istentől kapott küldetésemet töltött be vele. És mikor ezt elmondja nekik Jézus, még ide ablakod, hogy el fog jönni rövidesen az Isten országa, és utána választ ki magának három tanítványt, hogy fölmenjen velük erre a hegyre. Mi történik ezen a hegyen? Mennek fel, semmire nem gondolom a tanítványok, kiválasztok minket valamiért, biztos van, hogy mondani akar, vagy mutatni, vagy majd meglátjuk odafenn. Fölmennek, és mi történik? Egyszer csak ott megjelenik Mózes, Illés, Jézusnak is elváltozik arca, tekintete, a ragyogóvá, sugárzóvá lesz. A ruhája olyan fehérre lesz, amilyet még nem láttak, amire azt mondják, hát ilyet a földi legjobb mester semmit tud csinálni, akármit csinál is. És Jézus ott beszélget Mózessel és Illéssel. Itt valami nem stimmel. Tehát Mózes meghalt vagy 1000 éve. Illés Isten tüzes szekere jönte föl az égbe 5-600 évvel ezelőtt. Hát mit keresnek ezek itt? Hogy van ez? Hogy lehetnek ezek itt? Nem értem. Azt mondja, hogy megijedtek, megrettentek. Tényleg, a csinálják már a hajlékot, de azt is mondják, hogy de jó nekünk itt. Olyan vegyes ez. De jó itt lenni, de jó őket látni. Hát őket még amióta meghaltak, meg elmentek a világból, soha senki nem látta, és nem valami halott idézésre, hogy ilyesmiről van szó, hanem Jézusnak jelentek meg valami mennél ragyogásban, olyan van, amit még sosem láttunk, azt sem tudtuk, hogy van ilyen. És Jézus velünk beszélget, és ennek mi tanulni vagyunk. Jó nekünk, hú de jó nekünk. Olyan ez egy kicsikét, hogy ez a bepillantás a mennyországba, beleshettem oda, olyan ez, hogy hogy mintha már benne is lennék velük együtt, pedig tudom, hogy még innen felől vagyok a világban. De hogy is van ez? Értetlen és elképesztő. Csináljunk három sátrat. Egyet Illésnek, egyet Mózesnek, egyet neked Jézusnak, mert jó, mert akarunk itt maradni, mert nagyszerű ez. Mert jó az üdvözültek társaságában lenni. Mert jó az Isten országot győzedelmes népével együtt lenni. Mert jó a menny valóságában lenni. Mert ez az egész jó. Még akkor is, ha most hirtelen az érthetetlenségénél fogva is félelmetes. Mert józan észre azt mondom, hogy ilyen nincs. Ez elképzelhetetlen. És mégis maradjunk, beszélgessetek még, hadd maradjunk, hadd csodálkozzunk, hadd ámuljunk, mert amit most látunk, az felülmúl minden eddigit. Teljesen mindegy, milyen csodát tett Jézus, milyen gyógyítások, tanítások, mi volt itt minden. Ez hihetetlen, mert hát ez a két ember ma már csak emlék, ma már csak egy név a pergamen lapon. És közben nem. Közben itt vannak, élnek és beszélnek. Elképesztő, fantasztikus. Csináljuk három hajlékot. Maradjunk itt. Megint jön egy pici kitérő. Néhány nap múlva fogjuk olvasni Márk evangéliumában, amikor eljönnek a szadduceusok, azok az emberek, akik azt mondják, hogy nincs lélek, nincs feltámadás, nincsenek ilyen dolgok Jézushoz, és jönnek a maguk kitalált valószínűleg történetével, hogy te figyelj Jézus, tudod, van ez az asszony, aki férjhez ment, meghalt a férje, gyermektelen maradt, ellette az ő testvére az ószövetség törvénye szerint, az is meghalt, gyermektelen maradt, és ez így volt, mint a hét testvérrel. Tehát gyakorlatilag teljesen hivatalos, korrekt, hét házassága volt ennek az asszonynak. Ki lesz a mennyben? És akkor Jézus a válaszában helyre teszi őket, és azt mondja, hogy hogyan is mutatkozott be Mózesnek, Isten a csirkepokorban? Azt mondja, én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Na, de ezek addig vagy 400 éve halottak voltak, a mi számításaim szerint. Azt mondja Jézus, látjátok, Isten nem a voltak Istene, hanem az élőké. No, amikor ez a történés van, és hallja ez a három tanítvány ezeket a szavakat, ide kapcsolhatnak vissza, hogy tényleg így van. Hát Mózes és Illés is él. Emberileg meghaltak. Emberileg egyvilágból ellentek. Nincsenek itt köztünk, mert nincsenek, és átjárhatatlan a két világ, tudjuk. És mégis Istennél élet van. Istennél akkor is élet van, amikor mi gyászolunk, sírunk és elengedünk. Istennél akkor is élet van, mikor valaki már csak egy adat az anyakönyvben. És Istennél még akkor is élet van, mikor az anyakönyv sincs meg. Mert ő nem papírból dolgozik, hanem ő él. És föltámasz, és életre visz. Szóval ez három tanítvány értetlenül, és mégis felfogva azt, hogy amit most látnak, az az eddigi hitükbe és képzeletükbe sem fért volna bele. És itt még nincs vége. Mert egyszer csak jön egy felhő, beárnyékolja őket, és megszólal az Atya. Ez az én szeretett fiam, mivel hallgassatok. És nyitott. Vágás, csapó, felvétel vége, mindenki mehet haza. Hát ez nem lehet, de forgassuk még vissza egy kicsikét, hogy hogy volt ez, vagy nem. És már csak Jézus van ott, és mehetünk. és beszélgetnek lefelé jövet útközben. De bepillantás ennyi volt. Amennyit megláthattak a mennyi valóságából, az ennyi volt. És nem kellett több legyen. Ez volt a bőven elég. A pontosan elég. Amennyit megláttak ahhoz, hogy és akkor jönnek el a helyről, és azt mondja Jézus, hogy na erről most ne beszéljetek a többieknek addig, míg az ember fia fel nem támad. Milyen a feltámadás? Még mindig nem érték, de már meg sem mindig kérdezni, hogy hogy is van ez. És aztán majd meghal Krisztus és föltámad, és még mindig nem értik, míg ő meg nem nyitja előttük az írásokat, és ellenem a szemlélek, és világossá nem tesz mindent számunkra, és találkozunk a föltámadottal. Az igeolvasásban, az imádságban, az életünk történéseiben, és tudom, hogy Krisztus él, és tudom, hogy ő azt mondja, hogy én élek, és ti is élni fogtok, hát én is azért élek, mert ő engem már itt, és most új életet támasztott, és azt is tudom, hogy mivel én élek Krisztusban, ezért én fogok majd őnálabban a mennyi valóságban is, amelyről ott ez a három tanítvány akkor egy bepillantást kapott. És ezzel a bepillantással, ezzel jöttek le a helyről. Itt most függünk megördül, a bepillantás eddig tartott, pont. Mi a történet folytatása? Lejönnek a hegyről, hogy beszélgetnek, és szalad eléjük egy édesapa. Mester, elhozom a fiamat, aki ilyen és olyan sűrös beteg, tűzbe, vízbe esik, élet-halál mesdjéjén van a gyerek. Elhoztam a tanítványaithoz, hogy gyógyítsák meg. Semmi nem tudtak csinálni. Tehetetlenek. Ó, meddig kell még elszenni a gyerek titeket? Kínódik velük Jézus, na hozzá a gyerek. A mennyi valóságából pillanatok alatt visszalépnek ide a föld húsvér valóságába. Ott áll egy apa, ki eljött az utolsó reményével, amelyet pillanatok alatt elvesztett a tanítványok között, az ő tehetetlenségük okán. Na, akkor az a gyerek, lány. De itt most megállunk és visszatérünk az eredeti téma felvetéshez, vagy gondolat felvetéshez, bepillantás. Bepillantás ez az ige nekünk is, akik ma élünk itt, húsvér testben, mindenféle gondjaink, terheink, küzdelmeink, robotételeink között. Akik ma róljuk az élet útját, és teljesen mindegy, hogy 1000 évvel, 2000 évvel ezelőtt melyik irodalom, melyik város, melyik útjai, milyen kultúrával, milyen nyelvvel, milyen tradíciókkal, milyen öltözetekkel, milyen szokásokkal, ugyanúgy vagyunk emberek, mint ők voltak. Olykor ugyanúgy roskadozunk a terheink alatt, ugyanúgy ébredünk fájó tagokkal, vagy éppen csurrokvizesen, ugyanúgy reménykedünk, hogy szűrjük álmainkat, terveinket néha merünk nagyot is álmodni. Ugyanúgy esünk kétségbe, ijedünk meg, fakadunk sírva, vagy éppen rendben boldogan. Ugyanúgy. Mert mint ember nem változott semmi, csak legfeljebb a környezet, amelyben vagyunk. És itt vagyunk mi keresztények, akik azt mondhatom, hogy kapjuk ezt a mennyei bepillantást megerősítésül úgy, hogy közben azt is érezzük. Bár igyekszem követni őt, mégis oly bódrácsolónak, kicsinyhitűnek, esendőnek érzem magam, sőt, és akkor itt egy picit magamról mondom ezt, hogy olyan csekély eredményűnek érzem magam, hogy Néha az ember azt kérdi, hogy annak, amit elvégzek hitben, bizonyságtételben, Krisztus iránti szolgálatban, mennyi eredménye, gyümölcse van, mert mintha oly kevesen látnék, és hogy elégedetlen volnék a teljesítményemmel, hogy magam vagyok-e csak így, vagy más, és ezt mindenki maga hossza le, de valóban ez a kérdés mögötte, hogy hát Uram, szolgállak, ahogy tudnak, de mire elég ez? És mennyi ez? És mennyit ér ez? És azt is tudom, hogy nem ez számít a végelszámolásban. Nem úgy van, hogy meg kell nem tudom hány százalékot teljesíteni az előírásból ahhoz, hogy bejuss a következő fokozatra, vagy bejuss a mennybe, vagy bejuss a nem tudni hova. Nem így működik. Tudjuk, hogy nem. Az egy, amiért bemehetek, az a kegyelem. Ott. És mégis a törvényességnek része, amikor még mi keresztények is fölteszünk magunknak azt a kérdést, hogy annyi gyönkeség kell, olyan kis hatásfokú szolgálattal és munkával, amivel rújjuk hitbeli utunkat. Nekem tényleg van te helyem? Nekem valóban van ott egy elkészített helyem. Mert azt mondja Jézus a 12-nek, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, és amit ismét eljövök, magammal viszlek benneteket, hogy ott legyetek ti is, ahol én vagyok. Nekem is van ott valóban egy elkészített helyem. Ez a mennyei bepillantás, ez nekem is szól. Akár én is állhattam volna ott. Péter, Jakab, vagy János helyén, vagy mellett. Vagy ott is állom igazán, és azért nyitja ki ezt az ablakot itt nekem Jézus. Azért húzza el egy kicsit a függőt, hogy oda bepillantsam a kulisszák mögé. Na, hogy erről van szó. És nem az, amit itt mérek, itt számolok, amit itt próbálok valamilyen értékrenddel, mértékegységgel igazolni, hanem hogy erről van szó, oda szól, oda érvényes minden. És nem a teljesítmény felül, hanem Krisztus győzelme felül. Mert ő győzött, és engem, mint egyházat, azért mennyasszonyát elkészített. Ott, múlt idő, megtörtént. Akkor is, ha én magam oly készületlennek érzem magam. Valamelyik hintamorán beszéltünk most erről. 7. vagy 8. osztályban, hogy ha most, még ma, akkor hogy is lenne, és akkor ez a... Hát az most nem biztos, hogy jó lenne. Persze, azért, de bármilyen napján ezt mondanám, hogy nem ma, hanem holnap, mert még rendbe kéne szednem 1-2-3-40 dolgot, akkor miért szeded rendben? Ja, mert nem tudom. Sose fogok tudni. Mindig lesz, amivel el vagy maradva. Mindig lesz, amivel hiába maradtál. Mindig lesz, ahol eredménytelennek érzed magad, ahol méltatlannak, ahol alkalmatlannak, ahol gyümölcstelennek. És mindig újra és újra fölnézhet, hogy de Jézus mégiscsak ellenbenti ezt a fájdalmat, és mégiscsak ad egy bepillantást, hogy lásd, ezek ilyenek, ott vannak, te is jönni fogsz. És akik elmentek már éppen előtted, azok élnek. És amikor te is elmész keresztény hitedben, élni fogsz. És akik majd utánunk jönnek, akiknek a bizonságot teszünk, vagy a konfirmációra most készülünk, igen, hitben, amikor elmennek a világból, ugyanúgy élni fognak. És ott leszünk együtt, és ott leszünk a helyünk. És mert néha megkérdezik, hogy érdemes. Annyi minden szól a világban ellene, hogy én hűséges maradjak. hogy nekem tényleg az legyen az igyekezetem, hogy Istenem, mi a tőled kapott küldetése, amit meg kellene végezzek. Amikor annyi minden megkísérlet, hogy minden mást csinálhatnék helyette, ami hát itt valamiképpen mégiscsak eredményesebbnek, gyümölcsözőbbnek, hasznosabbnak, sőt, nyerességesebbnek tűnik. És én mégis, ma is így tűnök pedig, akármit is lenne helyett, nem. Jézus Krisztus azért ad egy bepillantást ebben a történetben is a tanítványoknak, a mindenkori tanítványoknak ma nekünk, hogy megerősítsük. Ez az ország készen van. És én élek, hogy élek, hiszek, hogy hiszek, küszködök, hogy küszködök, örülök, hogy örülök, és lehet hálán és könyörgésem. De én meg kész van a hely számomra, mert Krisztus győzött. Kész van a hely ott számomra, mert az valóság, és a szeretetéből azt nekem adja, amit ott nekem elkészít. Szeretett testvérem, ha teheted, ma este, amikor elcsöndesedsz, olvasd el ezt a szakaszt még egyszer. És köszönöm meg, hogy bepillantottál oda. Köszönöm meg, hogy ott neked is van helyed. És aztán kérd, amit ahhoz szeretnél, hogy minél inkább elkészültnek érezhesd magad oda. Amen. A 81. zsoltát énekeljük, örvendezve Isten irántunk való végtelen szeretetének és gazdagságának. 81. zsoltának az első versével felelő Isten igényére, ez a zsoltár ígézik, örvendezzetek az erős Isten.
Táboraikra való készülődésekben, építkezéseikben.
Te áld meg mindazt, amit odasztálom neked, időt, pénzt, szaktudást, légy érte áldott. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te velünk vagy. És köszönjük, hogy velünk vagy ebben a nagy református, magyar református egyházban is. Hogy évszázadok óta megtartottál minket, és összetartozunk, bárhol is lennénk. Köszönjük neked, Istenünk, ezt a gazdagságot. Köszönjük, hogy ma is meghallgattál. Téged kérjük a békéért, téged kérjük az előttünk állóért munkáért, konfirmációért, bünkös előkészületeért, mindenért. Köszönjük, hogy minden ilyen bizalommal kezedet lehetünk, és hogy nálad jó helyen van mindez. Amen. Egy percig csendben a szívünkön van imádságig,
elsőképpen hirtetem az adakozást. 46. Zsoltárunk 9. verse mondja, igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Alkalmainkat hirdetem, az előttünk álló héten kedden lesz, ahogy szoktuk, a konfirmációs óra, innen kezdve ez most már az utolsó hét és nekifutás a konfirmandusokkal. Pünkösd vasárnapján 10 órakor úrvacsorás istentisztelet konfirmációval, úgyhogy az istentisztelet keretében fognak bizonságot tenni mindarról, amit tanultak az elmúlt időben, fogadalmat tesznek, konfirmáció fogadalmat, és az első úrvacsora vételük lesz, illetőleg keresztelni is fogunk egyben. Ez azt jelenti, hogy körülbelül másfél órára kell számítjuk a pünkösdi istentiszteletet. Igen, ez ide van számva, tudom, de úgyis készülünk, körülbelül ilyen oszlokásabb istentisztelet lesz ez a vasárnap, de hát egy nagyon gazdag ünnepnek ígérkezik. Pünkösd hétfőn is lesz úrvacsorás, Isten tisztelet, ha valaki vasárnap valami oknál fogva lemaradna, jöhet természetesen hétfőn is. A templom takarítás és díszítés szombat délután 4 órakor lesz, illetőleg a konfirmandusok főpróbája. Délelőtre terveztük, de gyereknapiskolai program, stb. Van, tehát áttettük délutánra. Ha, ugye így szoktuk ilyenkor hirdetni, hogy lehetőleg a konfirmandus gyerekek és szüleik tegyék ezt meg, de ha valaki úgy érzi, hogy szívesen jön és besegít, azt köszönettel fogadjuk. Tehát szombaton délután 4 óra körül. Hát, nagy koszt nincsen, tehát nem valami évszázadoshoz kell takarítani, de ez mégis, hogy tiszta, szép legyen minden, aki teheti, szeretettel látjuk. De itt szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik az elmúlt héten temetőben, templomudvar, parókiudvarban, az utcarészen, bárhol bármit tevékenykedtek, hiszen nagyon sok minden munkát végeztünk el, nagyon sok minden történt. Köszönöm szépen mindenkinek minden némű szolgálatát, munkáját ebben. Folytatjuk ezeket a munkákat a héten, a járdakészítés, csatornalerakás, további udvarigazítás mindenfélét, illetőleg ha valakinek volna fölösleges bontott téglája, azt köszönettel fogadjuk továbbra is a nézőtér megépítéséhez. Már a múlt héten elmondtam, de most is mondom, hogy azért ha valaki múlt héten nem volt, most hadd hallja. Nagy örömmel mondjuk, ugye, hogy szólnak a harangjaink. Végül is ez nagyjából 500 ezer forintra került ez a munka. Köszönöm szépen a sok-sok érkezett adományt. Közben egy kérelemre, amit a miniszterelnöki hivatalhoz nyújtottunk be, kaptunk egy támogató nyilatkozatot, ami alapján ezt a harangjavítást vissza nem térítendő támogatásként fogjuk megkapni. Hálásak vagyunk érte. A befolyt adományokat pedig majd igyekszünk más célra fordítani. Akár gondolkodunk itt a templomnak a hangosítása vagy audiovizuális rendszerének kiépítésében. Erre most fogunk majd árajánlatokat gyűjteni. Hálásak vagyunk minden adományért, minden elvégzett munkáért, imádságért, segítségért. Köszönjük szépen! Táboraink, családi hétvégénk lesz június 9-e, 10-e, 11-e napjaiban. Most majd évek óta van, hogy családostul elmegyünk erre a hétvégére júniusban. Tahiba megyünk, tehát gyakorlatilag csak a túlpartra, és 400 ezer forint pályázati támogatást nyerve. Úgy tűnik, hogy a résztvevő 6 év felettiek 5000, 6 év alattiak 2000 forintot kell befizessenek, és úgy jöhetnének. Jó szívvel hirdetem, hogy várjuk a családokat 2 vagy akár 3 generációs megjelenésben is. Nagyon jónak ígérkezik a tábor, eddig is mindig nagyon jó hangulatú volt, nyugodtan kérdezzük meg, akik szoktak jönni. A 2 délelőtt van egy-egy beszélgetés a felnőtteknek, miközben a gyerekekkel és a fiatalokkal más szolgálók külön foglalkoznak, tehát védett időben tudunk magunk közt bizalmasan elmélyülten beszélgetni. Az egyik téma lesz most az idén, hogy Jézus a családunkban, a másik téma meg, hogy hogyan állok meg Isten előtt. Esténként pedig nagy beszélgetések, kis pogácsával, süteménnyel, kínálással, közben pedig rengeteg éneklés, és napközben sok jó beszélgetés egymás között, szombaton valami kirándulás, pihenés, ki az, aki mit szeretne. Még egyszer mondom az időpontot, június 9-től 11-ig lesz ez, Tahiban a Sion-hegyi üdülőben. Hirdetem a hittan táborunkat, ez júliusban lesz, a 3-ától 7-ig a Csattogó völgyben, úgy, mint eddig csináltuk az elmúlt években. Hétfőn itt gyülekeznek össze a gyerekek, van egy nyitó áhítat, és azt követően szépen kiballagnak a Csattogóvölgybe, és 3 éjszakát, tehát így 4 napot, a hétfőket, tehát a csütörtöket ott töltik kint, egész napos foglalkoztatással, nyilván rengeteg jó játékkal, sétálva, sporttal, mozgással, mindennel, sőt medencézéssel, ha olyan az idő megfűszerezve, meggazdagítva a történés, de jó beszélgetésekkel. Az idei téma a lelki öltözködése. levetkőzök, felöltözök, mit kellene levegyek, mit kellene felvegyek, akár József Cifaró a története, akár az Efézusi levél ide vonatkozó részeivel, és mindig itt is korosztályokra lebontva, hogy kinek mi az aktuális, akár a kicsi gyermekek, akár a nagyobbak, vagy éppen a kamaszkorba lépők, akik sok mindent fölvesznek az új környezetben, ahova mennek akár középiskolába is, vagy amit látnak a nagyobbaktól, hát ha lehetne egy kicsit igazítani az öltözet, a lelki öltözeten. Ennek 25 ezer forint a tervezett díja, ide is nyertünk már pályázatot, köszönjük szépen az erre való segítséget, most adunk be még egyet. Akiknek ez sok, vagy ahol testvérek vannak, szóljanak, mert ott természetesen, ahogyan szoktunk is, kedvezményt fogunk tudni adni, illetve mint minden évben lesz egy-két-három vasárnap, amikor kiteszünk egy célra egy külön perset, hogy aki erre szánt tehessen, de ha valaki utalni szeretne, azt is megtehetni, hogy átutalással támogatja a tábor, csak írja be a közleménybe, hogy Hittan táborra szánja ezt a pénzt. Köszönöm. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 666-os számú dicséretet énekeljük. Örök élet reggele, ez régen 489-es számú dicséret volt. Az éneknek mind a négy versét énekeljük el, majd ezt követően a szózattal zárjuk Isten tiszteletünket.
Thank you.
Áldott pünkösdi készülődést mindnyájunknak, Isten velünk, viszontlátásra.